Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. 90 éves Lelóczky Gyula Donát ciszterci atya Dallasban. Mi atyánk? Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra. 90 éves Lelóczky Gyula Donát ciszterci atya Dallasban. Július 20-án ünnepelte 90. születésnapját a texasi Dallasban Lelóczky atya, akit megkértünk a jeles alkalomból, hogy tekintsen vissza életére. Most ismertetjük az írásban elküldött életrajzát. Isten éltesse sokáig. Anyaméhen kívüli életem forró nyári éjszakán, 1932. július 20-án kezdődött Győr szabad királyi városában, kezdi önéletrajzát a ciszterci szerzetes. Édesapám cukrászmester volt. Családomnak két neves cukrászdája naponta hívogatta édes áruival Győr lakóit és látogatóit. Emiatt persze osztálytársaim mindig irigykedtek rám. Nem tudták, hogy én sem ettem több süteményt, mint ők, mert ha valami finomságot kértem szüleimtől, mindig az volt a válasz, hogy nem lehet, mert megeszed a hasznot. Hárman voltunk testvérek. Éva húgom 4 évvel, Jenő öcsém 10 évvel fiatalabb volt nálam. Édesanyám vallásosan nevelt bennünket. Akár a vasárnapi szentmise, akár a közös esti ima elmaradhatatlan része volt életünknek. Az elemi iskola első 4 osztályát Győrött végeztem el. Vasárnaponként osztálytársaimmal jártam szentmisére. A prédikáció felnőtteknek szólt, nem sokat értettem belőle, inkább azzal foglalkoztam, hogy ujjaimon számoltam, hányszor említi a pap Jézus nevét a szentbeszéd során. Az első igazán nagy változás életemben akkor történt, amikor első gimnáziumba szüleim a Szent Hegyre, Pannonhalmára, a bencések akkor vadonatúj úgynevezett olasz gimnáziumába irattak be. Ellentétes érzelmekkel kezdtem intézeti pályafutásomat. Az otthon és családom nagyon hiányoztak. Alig vártam szüleim havonta egyszeri látogatását, de az új életformát egyre jobban megszerettem. Itt csepegett, szivárgott lelkem mélyére, még öntudatlanul, a kolostori élet szeretete. Csak 4 évet töltöttem Pannonhalmán, a II. Világháború viharos éveiben. Tanulmányaimat Győrött folytattam, kereskedelmi középiskolában, mert családi döntés eredményeként nekem kellett volna folytatnom a 60 éves Lelóczky cukrászcég működését, és ehhez az üzleti élet alapjainak elsajátítása fontosabbnak tűnt, mint a humán tudományokban való elmélyedés. Az 1940-es évek második fele során Magyarország az orosz megszállást és a kommunizmus fokozatos bevezetését szenvedte el. Ezekben az években a kormányzat családomat fokozatosan mindenétől megfosztotta. A legnagyobb veszteséget persze 2 cukrászdánk államosítása, a család mindennapi kenyerének elvesztése jelentette. Ez pedig az én jövőmet is gyökeresen megváltoztatta. Többé már nem a cukrászmesterség kitanulása volt az életfeladatom. Egyetemre akartam beiratkozni, olvasmányaim során nagyon megkedveltem a magyar irodalmat, azt akartam tanulni. Szerettem klasszikus prózaíróinkat, és különösen is a nyugatosok líráját. 1950-ben érettségiztem, de egyetlen egyetemre se vettek fel, mivel betelt a létszám. Ez volt a szokásos megokolás az osztályidegen burzsoá elemek jelentkezése elutasítására. 1951-ben ugyanígy nem kaptam felvételt egyetlen egyetemre se. 2 évig Győrött a belföldi szállítmányozási vállalatnál dolgoztam könyvelőként. Fontos dolgok történtek ez időben az életemben. Bár addig is igyekeztem keresztény módon élni, vallásosságom meglehetősen középszerű fokon maradt. De 1950 nyarán, épp abban az időben, amikor Magyarországon valamennyi szerzetest és apácát deportálták, valahogy eljutott hozzám a hír, hogy az egyik plébánián titkos lelki gyakorlat lesz fiatalok számára. Tudtam, hogy nekem ott kell lennem. Diewald István piarista atya, aki valamiképp kimaradt a szerzetesek deportálása szórásából, titokban járta az országot lelki gyakorlatokat vezetni. Városokban fiatalokból csoportokat szervezett, hogy az iskolákban megszüntetett hitoktatást titokban ők tudják folytatni. Én is a győri fiúcsoport tagja lettem, és ez az új közösség megváltoztatta életemet. Hosszú beszélgetések, sok jó könyv olvasása belsőleg átalakított. Lassan igényt éreztem arra is, hogy naponta járjak reggeli szentmisére, és amikor 1952-ben végre főiskolára kerültem, már megfordult fejemben a papi hivatás gondolata is.
Anyám akkor egy győri szálloda konyháján volt állásban. A szálloda egyik takarítónéniének a fia magas beosztásban dolgozott az egyik minisztériumban. Az ő révén sikerült bekerülnöm a budapesti apácai csere főiskolára, könyvtáros szakra. A fővárosba költöztem. A Bocskai úton gyerektelen keresztszüleimnél laktam. Vasárnaponként az egyetemi templomba jártam a kispapok által énekelt gregorián szentmisére. Krisztus király ünnepén, amint a mise alatt körülvettek a gregorián dallamok, felhőként szállt rám a biztos tudat, hogy ez az én helyem az egyházban, itt akarok élni. Nem egyházmegyei, hanem szerzetes papként. Győrött Rónai Detre ciszterci atyával jó barátságban voltam. Ő a szétszóratás után Győrött kapott orgonista állást az egyik plébánián. Leveleztünk egymással hivatásomról, és amikor tavaszra eldöntöttem, hogy szerzetes akarok lenni, Detre atya tudatta velem, hogy a ciszterci rend a feloszlatás után titokban folytatja működését. Azonnal csatlakozni akartam. Az első kapcsolatra augusztusban került sor, amikor 1953-ban egy hónapos katonáskodás után visszatértem Budapestre a második tanévre. Detre atya utasítása szerint egyik vasárnap este a Városmajori Parkban a Beethoven szobornál kellett találkoznom egy fehér ruhás úrral. Találkoztunk is, és az úr, amint később kiderült, Zsigmond Lóránt, ciszterci atya, a rend akkori vezetője volt, mivel Endrédi Vendel, zirci apátúr, be volt börtönözve. A park egyik csendes zugában órák hosszat beszélgettünk. A beszélgetés végén Lóránt atya egy budai kertes ház címét adta meg, hogy ott a következő vasárnap kora délelőtt egy albérleti szobában a novícius jelöltekkel találkozzam. Így vette kezdetét a zug ciszterci életem. A vasárnapokat öten fiatalok egy-egy ciszterci atya társaságában ebben a kis szobában töltöttük, oktatással, imával. 1954. februárjában került sor a beöltözésre, amikor egyhetes lelki gyakorlat után szentmise keretében felvettük a ciszterci novíciusok fehér ruháját, és azt körülbelül 7 óra hosszat ugyanabban a szobában viselhettük. Aztán vissza kellett térnünk a civil életbe. De amikor este a behavazott tájban a villamos megálló felé gyalogoltam, körülvett a gondolat, hogy most minden hófehér. Ez a zug ciszterci életem 1956. novemberéig tartott, amikor a levert forradalom után Lóránt atya a világban élő ciszterci kispapokat nyugatra küldte, hogy Rómában folytassák tanulmányaikat. Több zug ciszterci kispap egyházmegyei szemináriumokban tanult, ők Magyarországon maradtak. Római tanulmányaimat 1964-ben fejeztem be, akkor kerültem az USA-ba. A második világháborút követően 1955-ig mintegy 20 magyar ciszterci vándorolt ki Amerikába, papok is, növendékek is. Először egy Wisconsin államban létező ciszterci monostorban telepedtek le, de mivel ott nem lehetett középiskolát nyitni, új otthont kerestek. Az új otthon keresése 1952-ben sikerrel járt. Az isteni gondviselés révén a magyar cisztercieknek és a texasi Dallas egyházmegye püspökének a szüksége találkozott. A püspök katolikus egyetem felállítását tervezte, és ahhoz keresett tanárokat. Így a ciszterci közösség Dallasban talált otthonra 1955-ben. Az egyetem 1956 őszén nyitotta meg kapuit, és az első tanári karban 9 magyar ciszterci atya kapott állást. Az apátság első szárnyát 1957-ben építették, amely egy-két éven belül U alakú három szárnyra bővült. A növekvő magyar közösség az 1956-os magyar forradalom után további 14 magyar ciszterci került nyugatra. 1962-ben középiskolát is nyitott a régi magyar 8-osztályos gimnáziumok mintájára. Az iskola ma már 60 éve virágzik, és én 1965-től 2011-ig abban az iskolában tanítottam és dolgoztam, mint könyvtáros. Az 1989-es magyarországi rendszerváltozás után 2 évet ismét Rómában töltöttem, mint a Magyarországról érkezett ciszterci kispapok előjárója. E 2 év során rendszeresen adtam elmélkedéseket a Vatikáni Rádió magyar adásában. A 2011-es év nevezetes lett számomra. Abban az évben fejeztem be a tanítást iskolánkban, és álltam át lelkipásztori munkára. Ekkor ünnepeltem 50 éves papi évfordulómat, és rákos daganat miatt akkor vették ki az egyik vesémet. 2020 májusában meglehetős súlyos formában átestem a COVID-betegségen. Abból felgyógyulva vagyok, egészen nyugalomban, élem szerzetesi életemet, és készülök az utolsó nagy utazásra az Úrhoz. Zárja önéletrajzi beszámolóját Lelóczky Gyula Donát, ciszterci szerzetes. Ad multos annos.
Mi atyánk? Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.
A mi atyánk az egész evangélium foglalata. Tertullianust idézi a katolikus egyház katekizmusa, ami 60 oldalon keresztül tanít lelkünk lélegzetvételéről, az imádságról, és ebből 20 oldalon át fejtegeti az Úr imájának titkait és igazságait. Lenyűgöző és magával ragadó az imádságról szóló teológiai és lelkiségi írások sokasága és mélysége is. Kelet és nyugat egyházatyáinak, sivatagok és kolostorok istenkeresőinek, különböző tájak és korok teológusainak, szentjeinek és misztikusainak vallomásai és írásai tanítanak az imáról, az elmélkedésről és a szemlélődésről. De nem csak régen keletkeztek, hanem ma is születnek inspiráló művek az imáról és a mi atyánkról is. Elég, ha Benedek pápa Názáreti Jézus című könyvének vonatkozó fejezeteire gondolunk. Ezek az írások abban segítenek bennünket, hogy imáink ne csak gépiesen ismételt mondatok legyenek, hanem az értelmünket, a szívünket és az egész életünket átalakító Szent Háromsággal való találkozás és egyesülés titkos színterévé alakuljanak. Bő 20 éve egy teológiai konferencián kérdeztem meg az évtizedeken át japán misszióban szolgáló, kétszeres doktor, tudós egyetemi tanár Nemeshegyi Péter jezsuita atyát, hogy szerinte ma mi az egyház legfontosabb feladata. Az, hogy megtanítsa az embereket imádkozni, felelte. Válasza azóta is iránytű számomra. Mivel pedig tanítani csak az képes, aki tud is valamit, ezért a gondolatát így egészíthetjük ki. Az egyház legfontosabb feladata ma is az, hogy megtanuljon, és így az embereket is megtaníthassa imádkozni. Az imáját befejező Jézushoz forduló tanítvány kérése tehát ma is mindnyájunk számára feltétlenül aktuális. Uram, taníts meg minket imádkozni! Az egyház liturgikus hagyománya a mi atyánk Máté szerinti bővebb változatát tette magáévá. Nyilvánvalóan azért, mert a Lukács szövegével megegyező tartalom Máténál teljesebben kifejtve nagyobb jelentésgazdagságot közvetít felénk. Így a megszólítás is Lukácsnál Pater, atya, Máténál Paterimon, mi atyánk. A jámbor elmélkedésre feljogosított fantáziánk a lukácsi megszólítás nyelvi változatába beleértheti és beleérezheti az atya, atyám, atyánk változatokat is. Hangosan kimondva az atya a sajátos tisztelet hangján szól. Az atyám a személyes kapcsolat kiváltságának bensőséges odafordulása. Az atyánk végül egy élő és éltető közösség tagjának fohásza a megtartó kapcsolatért. Máté, mi atyánk formulája már a közösségbe, az egyházba, sőt a Szent Háromság közösségébe von be bennünket, Jézus atya és a mi atyánk, Jézus istene és a mi istenünk imádatába, lélekben és igazságban. A mi atyánk megszólítást a te neveddel, a te országoddal és Máténál a te akaratoddal kapcsolatos kérések követik. A név által a személy titkát szólítjuk meg. Az ország eljövetelének kérésében a szolgálatban kiteljesedő szeretet uralmát kérjük. Az atya akaratában pedig a szabadságban, szabadságra vezető üdvözítő szándékba és a szeretetre, szeretettel felelő engedelmesség művébe kapcsolódunk. A kérések egy bensőséges, én-te viszonyban hangzanak el. Ennek mélységeiről beszél Martin Buber, akinek dialogikus filozófiáját az Isten és az ember bibliai párbeszéde inspirálta. Kezdetben volt a kapcsolat, írja. Ez aztán kétféle módon bontakozhat ki. Az én-te és az én-az alapszóban. Az alapszavakat nem a szájával mondja az ember, hanem az egész lényével, magatartásával. Az én-te alapszó a személyes kapcsolódás erőtere. Az én-az alapszó pedig az eszközként felfogott tárggyal való kapcsolat. Aki az én-az viszonyszó összefüggése szerint viselkedik, az használ és felhasznál, kihasznál és elhasznál. Aki így kezeli az élettelen és élővilágot, az embereket, sőt az Istent, az maga is menthetetlenül tárgyá degradálódik. Aki ellenben az én-te alapszó rendjébe illeszkedve alakítja gondolkodását, lelkületét és cselekedeteit, az személyként a legmagasabb rendű és minőségű kapcsolatokban él. Magát ajándékozva gazdagít mindent és mindenkit, akivel érintkezésbe kerül. A létezés és a szeretet csodája révén pedig mindentől és mindenkitől többet kap ajándékba, mint amit valaha is remélt. A tanítvány azt kérte Jézustól, hogy tanítsa meg imádkozni. A mestert ismerők számára egészen biztosan nem csak a szavak voltak fontosak, hanem a mód is, ahogyan Jézus imádkozott. Az arc kifejezése, a hangja, a gesztusai. A szíve mélyéből fakadó öröm és derű, az egyéniségéből sugárzó, gyógyító és bátorító együttérzés. Talán éppen ez volt, és ez marad Jézus imájának, és az imádkozó Jézusnak a titka, mert őt az én vagyok, aki van, szólította meg, mégpedig úgy, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az atya és a fiú, az én vagyok, és a fiam vagy te, örök párbeszéde ez a szeretet szent lelkében. Abban a lélekben, aki az isteni mi. Benne él és beszélget, hasonlíthatatlan minőségű és intenzitású egységben az isteni én és te, és ide vágyunk, te meg én, mi emberek. A keresztségben ebbe a szeretet közösségbe merít be bennünket az egyház, hogy Krisztus teste tagjaiként, a lélekben és a lélek által, alázattal és bizalommal merjünk így imádkozni, mi atyánk.
Jonka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra, Mi atyánk címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.